Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
Jó reggelt, felébredtem, kezdhetünk, írja Flutus az esős Mátrából, ezzel csalt egy kis mosolyt az arcunkra, illetve látom Endrére is, aki már kapott kritikát, hogy nem mosolyog eleget. Úgyhogy köszöntöm Kántor Endrét, aki a házi stúdiójából jelentkezik, és most már vicsorít, nagyon helyes, jó reggelt!
Eljutottam a vicsorításig, semmi nem jó, komolyan. Ács Gábort akkor így. Ács Gábort köszöntöm a rádió stúdiójából.
Aj, csak így tovább, nagyon jó.
Az Szevasz, egész... Gábor.
Így van. Azt miért írta a hallgató, hogy Unikum? Ja, már oké, magyar, világhírű magyar termék. Igen. Aha, jó, ez valóban, ez kétségtelen. Hát ott nem jutott eszünkbe, pedig még mondhatnánk, hogy villantod a fogazatot, nagyon jól néz ki. Nézd, mi újság a közlekedésben.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Nagy semmi, továbbra is kiválóan lehet haladni, ezért megnéztem inkább az időjárás jelentést.
Baleset van.
Hol?
Képzeld, de Csepelen a Weiss-Manfred úton történt a Kvassai híd előtt baleset, úgyhogy...
Amely semmiféle fennakadást nem okoz.
Nem okoz fennakadást, de ez történt.
Ja, ez csak... Ja, tényleg? Jó, mert én ezt most így megtippeltem. Jó, akkor ezek szerint így van, te utána néztél. Még a közösségi közlekedésben is csak egyetlen egy dolgot írt a BKK, az még tegnap szakadt be a tárogató úton egy szakasz, és terelik a 129-es buszt, amit úgy tűnik, hogy nem sikerült még helyre rakni, de ezen kívül tényleg hallgatók, kedves hallgatók, szórakoztassatok bennünket más jellegű információkkal nyugodtan.
Hát, nem tudom, hogy mi van egyébként, mert ugye a Kvassai hidat azt felújítják, és ott vannak különböző korlátozások mindkét irányból, a Közvágó híd felül is, meg Cseperről is a Kvassai híd felé, és utána történt a baleset. Tehát lehet, hogy pont emiatt a korlátozások miatt, de hát egyelőre nem úgy néz ki, mint hogyha torlódás lenne emiatt.
Én a közszolgálatiság jegyében időjárás jelentéssel tudok szolgálni. Délelőtt esni fog, marad ez a dzsuva, aztán késő délutántól állhat el, hogyha valakinek szabadtéri programot kell szervezni, vagy egyáltalán csak nincs kedve ebbe a dzsuvába elindulnia, akkor érdemes minél később, és a délután tűnik esőmentesnek, este meg újra eshet, de az még bizonytalan, hogy mennyi, úgyhogy nagyjából ez a mai eső prognózis. Na, de közben akkor váltunk témát. Itt van velünk a vonalban Kolba Miklós, az ING Bank Senior Treasury üzletkötője. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt kívánok, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat. Mosolygok, jelentem én is.
Helyes, nagyon jó, szuper. Helyes.
A forintpiacról beszélünk, na de tegnap a
kult... Jobban érdekelnek a nemes fémek. Például, hogy a Beszkár árfolyama, az hogy áll?
Ami?
A Beszkár árfolyama, segítek akkor, ugye a Beszkár az a Mandalorianban, illetve a Star Wars univerzumból ismert egy olyan nemes fém, az egyetlen, ami mind a fénykardnak, mind pedig a fekete kardnak ellenáll, így rendkívül értékes, és nehezen beszerezhető. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a második évad, hogy ide akartunk kikanyarodni egy pillanatra, valószínűleg tartom, hogy a Beskár árfolyam most azért bár nem tudom melyik tőzsdén, a Tatuini vagy a Kuraszanti tőzsdén, inkább a Kuraszanti tőzsdére tippelnék, valószínűleg azért valamivel feljebb van az árfolyama, mint a második évad előtt.
A Tatuini tőzsde az nagyon benfentes kereskedés van szerintem, tehát ott általában a háttok tartják birtokukban a tőzsdét, azért nem olyan jó.
Hát én is azt gondolom, és hát valószínűleg inkább a fegyverek döntik el az adásvételt, és nem a grafikonok, illetve a belépési vagy kilépési pontok, úgyhogy ott kevésbé az elemzői hangulat uralkodhat mondjuk egy fénypiac elemzésénél.
Tegnap beszéltünk a kultrovatban a Mandalorianról, most te hogy álltál hozzá, mint őrült nagy Star Wars rajongónak, hogy jött be?
Hát egyrészt nagyon bejött, nagyon szerettük, ugye nekem itt van egy fertőzött családom e tekintetben, akik hasonló Star Wars mániában szenvednek, legalábbis majdnem az összes tagja, és ugye a home office-t kihasználva az én legkisebbik lányom mindig jelentette, hogy már megvan a rész, és alig várta tűkönült, hogy jöjjek haza munka után, és nézhessük, és az volt az első dolog, amikor hazaértem, hogy leültünk és megnéztük az aktuális részt. Úgyhogy sajnos vége van, de már csak egy évet kell aludni, és jön a következő évad.
Ami egy óriási poénnal végződött. Én azt gondolom, hogy a második évadnak a vége az olyan tűzijáték volt, hogy minden igazi Star Wars rajongónak megbelengette a szívét.
Hát ugye az utolsó részben többször is elájultunk, mi mind a ketten. Ugye az első, amikor feltűnt az a bizonyos Jedi, akire ki lehetett következtetni, hogy ő fog jönni, de azért mégsem hittük el igazán.
Hát meg írta a Facebookra, vagy utólag írta csak ki?
Utólag.
Jó, megnyugodtam.
Illetve hát ugye ugye ez a bizonyos bónusz jelenet, ami egy külön meglepetés bejelentés volt, hiszen ugye a Disney előtte pár nappal bejelentett egy csomó sorozatot, meg mindenfélét, de erről egy szó nem volt, sőt, ugye egy-két évben már úgy tudjuk, hogy ezt a ugye Boba Fett, aki egyébként az én kedvenc karakterem, hogy az ő spin-off filmjét azt ugye le is fújták, mert úgy volt, hogy őről lesz egy külön film, mint Han Solo-ról például, ami ugye meg is történt. És hát nyilván én is, és nagyon sok mindenki még csalódott volt, úgyhogy amikor kvázi bejelentése került ezzel a bónusz jelenettel, akkor mi ott elájultunk még egyszer.
Hát igen, mert ugye a Boba Fettnek kellett igazságot szolgáltatni, mert azért mégiscsak valljuk be őszintén, hogy az egyik legkarakánabb figurát egy ilyen nagyon balga módszerrel intézték el a Jedi visszatérben, és azóta hőbörög mindenki, hogy hát azért ez hogy lehet, meg ennek nem lehetne így vége.
Májki, figyelj, magyarázd már el nekem, te, aki Boba Fett néven is ismert vagy a kereskedők között, és használtad is nickként ezt a nevet. Honnan jön ez, hogy egy körülbelül két percre föltűnő, abszolút mellékszereplő, neked, hogy ennyire ő lett a kedvenced, de hogy az egész világnak, tehát mondjuk a merchandise eladásokban is ott van a toppon, hol ott alig van benne a filmben, és egészen elképesztő kultusz övezi, ahhoz képest, hogy alig van benne a filmben. Magyarázd már ezt, sose értettem, de szerintem te vagy a legalkalmasabb arra, hogy elmagyarázza.
Igen, ugye az tény, hogy az ő szerepe az viszonylag, már amit látszik, ugye az viszonylag kevés, illetve a felújított részekben azért többször előfordul, mint azt eredetileg is láttuk őt. De azért ő neki meglehetősen nagy szerepe van abban, hogy a Birodalom visszavágban, ugye a Han Solo sorsa hogyan alakul, hiszen ugye ő vezeti a Birodalom kezére Han Solót, és ugye így bonyolódnak a szálak. Én azt gondolom egyébként, hogy mint oly sok minden más, ami egyébként csodálatra méltó ebben a Star Wars univerzumban, hogy az ő karakter, illetve az ő például az ő megjelenése annyira vagány szerintem a mai napig, hogy például ez az egyik olyan dolog, ami őt ez előléptette, vagy kiemelte gyakorlatilag a szereplők közül. És hát ugye azt se felejtsük el, hogy azért attól függetlenül, ugye ez az univerzum, ez nem csak a filmekre korlátozódik. Nekem is, hogyha itt most fölnézek a laptop fölött, akkor egy ilyen 240 darab könyv sorakozik a polcon, de lehet, hogy még több. Ugye itt azért vannak regények, amiben például Boba Fett nem kevésben szerepel, és ugye azt is tudjuk, hogy ő hogyan kerül elő a Jedi visszatér után. Úgyhogy azért az ő karakterje sokkal jobban ki van dolgozva, úgymond filmen kívül, mint a filmben, de én azt gondolom, hogy ő alapvetően a megjelenésével, a hangjával, azzal a rideg keménységével keltette föl például az én figyelmemet is, és így lettem én.
Hát igen, meg nem kevesen tudom, hogy nem sokan tudnak egy Jedi ellen sikerrel küzdeni, tehát azért az elég tökös fickókra val.
Így van, és ugye ezek az utótörténetek, utóelő közben, tehát itt erről napokig lehetne mesélni. Ugye ez az univerzum, ez a végtelenségig ki van bontva egyébként. Tehát egy A3-as papír is kevés lenne hozzá, ahhoz, hogy az ember felrajzolgassa, hogy ki kivel van, meg hogyan, meg merre, meg mikor találkozott. De itt igen, tehát azért az ő karaktere az egy nagyon komoly fejlődésen ment keresztül itt a könyvekben.
Na most, hogy kibeszéltük a forintpiaci idei évét, azért kicsit beszéljünk még az Industry című sorozatról is, mert hogy belenéztél? Mert tegnap beszéltünk a Kultrovatban róla, nekem egy nagyon nagy élmény volt, és rendkívül izgalmas, és fölfele ívelő így részről részre. Te meg, aki egy hasonló, tehát a valóságban is egy olyan kereskedési teremben ülsz, mint ami a filmben látható, csak hogy a londoni Cityben játszódik az egész történet. Hogy látod, mit érzel belőle, mennyire valósághű, illetve egyáltalán hogy tetszik az egész sztori?
Ugye ez nekem fönn volt a listámon, csak egyszerűen még nem értem utol magam, de tegnap ugye, ahogy a beszéltünk az előbb, mielőtt adásba kerültem, teljesítettem a házi feladatot, és egy 6 részt a 8-ból tegnap végigmentem.
Minden itt, ez nem a házi feladat volt, ez már a szorgalmi is volt, nekem csak egyet sikerült megnéznem.
Jó, hát érdekelt, hogy mi fog történni, mert hogy a Gábor felhívta a figyelmet, hogy van majd benne egy olyan rész, amikor non-farm payroll adat jön ki. Tehát ugye ezt a negyedik rész végéig kellett várni, tehát muszáj volt, tehát 4 részt meg kellett nézni, az biztos, mert hogy nem jött az az adat, hiába vártam. Hogy mennyire valóság, hát én most a főszereplőknek a dealing roomon kívül életéről nem nyilatkoznék, mert az még sosem voltam Angliában élő fiatal, úgyhogy nem tudom, hogy ők ez mennyire reális, bár hogyha egy kicsit az angol fiatalok mulatos kedvét, meg bulizos kedvüket nézzük, akkor akár még ez teljesen valós is lehet. Én azt gondolom, ugye, hogy ez a maga a dealing room, ahogy ott, az teljesen ilyen. Tehát én nagyon sokszor voltam Londonban a munkám során, sőt, több hetet dolgoztam is kint az ING Londonnál. Tehát ezt az életet nem csak láttam, hanem csináltam is ott kint a helyszínen. Ez gyakorlatilag ez teljesen hiteles, tehát ez így néz ki, így ülnek ott a srácok. Annyit azért mondanék, hogy ugye ez már nem egy magyar dealing room méret, ami ott látszik, viszont mondjuk a Cityben ez egy kisebb dealing room. Az első igazán nagy dealing room, amit láttam 2002-ben, az a Merrill Lynch-je volt, ott 600 trader ült egy flóron, uh-huh. És ebből a flórból 3 darab volt, tehát 1800 ilyen figura ült ott 3 emeleten. Ugye akkor döntöttem el, hogy ha egyszer kilúgnak a bankból, és befejezem ezt a műsort, akkor valószínűleg monitor és egérbeszállító szeretnék lenni mondjuk a Merrill Lynch-nél. Tehát 1800x6 monitor, és ezt sokat cserélgetni, az valószínűleg egy jövedelmező biznisz lehet, hogyha ugye monopóliumot tudnék szerezni, visszakanyarodva a sorozatra. Alapvetően így működik, tehát a Cityben azt tudni kell, hogy ott valóban egy ilyen közel 24 órás folyamat van, hiszen ők a világ összes részét fedezik, a világ összes részé forgalommal lévő, legyen az deviza, állampapír, stb. Ugye ezzel ők foglalkoznak. Én is ismertem olyanokat, akik egy üzleti vacsora után 10 órakor azt mondták, hogy nekem most vissza kell menni a bankba, mert be kell áraznom az ázsiai nyitásra a nem tudom milyen kötvényeket. Tehát alapvetően nem egy családbarát dolog a Cityben egy dealing roomban dolgozni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a sorozat egyébként egész jól visszaadja magát a hangulatát. Hát szakmailag egy picit azért nyilván le van egyszerűsítve. Ugye a jócseng mindig a jócsengi opció és üzletekről van szó, ugye ez mindig egy picit egy kicsit misztikusabb dolognak tűnhet, ugye opcióból is 8 millió féle van, tehát ugye itt csak meg van említve, illetve ugye ez a bizonyos non-farm payrolls jelenet, hát igazából azért 50 ezer dolláros ugye bukóról indulunk, ugye ez adja meg a történetet, amikor a főszereplő nem meri elvallani a főnök ilyenek, hogy elrontott egy üzletet. Most 50 millió, egy ekkora tételnél ez 10 filléres elmozdulást, tehát gyakorlatilag az a semmi kategória. 50 ezer dollárért meg egy ilyen dealing roomban soha senkit nem rúgtak ki. Nyilván a szakmai része inkább az, hogy valóban ugye neki szólni kellett volna arról, hogy ő elrontott. Illetve amikor fedezi magát az adat után, akkor hát ő csak a saját elrontását fedezte, az ügyfél pozícióját nem, tehát avval ugyanúgy nyitva maradt. De nyilván ez olyan dolog, amit csak szakmabeliek vesznek alapvetően észre. Úgyhogy, de egyébként én azt gondolom, hogy a hangulatát, meg azt, hogy milyen lehet egy ilyen treasury-ben, dealingomban dolgozni, azt azért jól visszaadja.
De egyébként egy kollégák, az a rengeteg furkálódás, az, ahogy a kopaszokat csesztetik, ahogy egymásnak ugrasztják őket, ahogy kihasználják őket, ebből is van egyébként? Vagy ez nagyon túlspilázza, hogy azért ez...
Ez túl volt húzva, tehát a kopaszok nem járnak szendvicsért, meg kávér, nincsen ilyen. Zárójelben hozzáteszem, erre van személyzet egyébként. Tehát vannak olyan nagy bankok, ahol van arra ember, aki összegyűjti, hogy ki mit szeretne. Én is dolgoztam egy broker cégnél, ugye az volt a feladat, hogy egész nap kellett a piac ütőerén tartani a mutatójunkat. Ott például volt két hölgy, akinek az volt a dolga, hogyha mi kértünk valamit, akkor azt ebédet, kávét, ezért azt megcsinálta, de ez sosem a juniorok. Tehát amikor jött hozzánk egy új kollega, akkor nem ő járt a kávézóba kávéért.
Igen, ezt valószínűleg azért kellett betenni, hogy meglegyen ez a hangulat, hogy aki nem talpra esett, nem áll ki magáért, azt rögtön bekategorizálják egy ilyen futottak még be.
És az, hogy az ügyfelek után ennyire szaladgálni, és az ügyfelek bármit megtehetnek, gondolom ez is kicsit túl van húzva.
Ez a részes, igen. Tehát ezért az ügyfél és a bank, vagy a szélzesnek a kapcsolat azért nem ennyire azért nem közvetlen. Tehát én sem járok az ügyféllel színházba feltétlenül. Nyilván nagyon fontos a kapcsolat, de talán ilyen mélységig nem, tehát az ügyfélek sem engedhetnek meg annyi minden magunknak, mint amit ebben a sorozatban látszik, illetve az ügyfelek sem, talán azért, tehát azt azért tudni kell, hogy a kinti rendszer azért a sokkal keményebb, mint az itthoni, és ez az ügyfélbank, illetve a bankban kapcsolatra is, illetve a kollega kapcsolatra is megy, tehát ott azért inkább farkas törvények uralkodnak, mint itthon. Rengetegen állnak sorba ahhoz, hogy bekerüljenek egy ilyen dealing roomba. Ugye ott annak sokkal nagyobb hagyománya van, illetve sokkal nagyobb a tér nyilván. Hát ugye nálunk van egy pár bank, ahol van egy dealing room, alapvetően kihalásos alapon lehet bejutni. Ott azért nagyon sokan pályáznak ezekre a munkákra, és emiatt azért a keménység, ha nem is annyira, mint amennyire ez a sorozat kiemeli, de azért az egymással való keménység azért az van, mert itt mindenkinek a széke potenciális lehetőség. Uh-huh. Akár a mellette ülőnek, akár valakinek, aki kívülről szeretne bejutni, úgyhogy ezért ez egy nagyon kemény világot kint, és erős markas törvények
uralkodnak. Na ez lejön belőle nyilván túlspilázva, és pont ezért nagyon érdekes, mert még a java hátra van, az utolsó kettőre csúcsosodok ki, úgyhogy majd nézd meg azt,
hát
is, és
majd égek, már ne van izzítva, szikrázik az internet, hogy nézhessen.
Oké. Na hát miután most jól kidumáltuk az egész éves forintpiacot, kicsit beszéljünk másról, de az időnk lejárt, de azért térjünk egy pár pillanat erejéig mindenképpen vissza, mert a gyenge volt a forint, és gyenge is maradt, tegnap éppen két havi mélypont környékén, megint 365 környékén volt, ugyanakkor talán a elmozdulások kisebbek lettek, mint a korábbi évben, és már nem annyira egyértelmű a gyengülő trend folytatódása. Hogy élted meg, hogy látod így röviden, kicsit visszatekintve?
Hát alapvetően, hát egyrészt ez egy nagyon, nagyon érdekes, és egy nagyon más év volt. Nem kell elmondanom a részleteket, hogy miért. Egyébként, ha még egy mondatot megengedtek, hogy visszakanyarodjak itt erre az industry sorozaton keresztül, aha, mondjuk egy ilyen treasury hangulatra, ami nekem a legfurcsább volt, ez most egy személyes mondatot engedjetek meg, hogy ugye 28 éve dolgozom egy ilyen dealing roomba, ahol mindig zaj van, ahol mindig van egy ilyen alapmorajlás, ahol mindig valaki egyszer csak felkiált, ahol mindig valami történik, és most gyakorlatilag voltak olyan pillanataink, ugye mi négyen voltunk összesen bent, én a feláldozhatók négyesbe tartoztam, akik végbent voltak az irodában, illetve bent is lesznek, ha Szabiról visszatérek, akkor bent is leszek. Tehát amikor hangos a csend, mert éppen egy olyan időszak van, hogy nem történik semmi, és ugye csak mi négyen, vagy akár abból a négyből kettő éppen Szabin van, és mondjuk ketten ültünk a dealing roomba, emlékszem, volt ilyen nyáron, és éppen egy olyan időszak volt, hogy mondjuk volt 3 perc néma csönd. És ez egy ilyen igazi súlyos, tehát ami nem vagy hozzászokva, mert egy ilyen dealing roomba állandóan valamilyen zaj van. Úgyhogy ez egy nagyon furcsa év volt ebből a szempontból is. Visszatérve akkor a forintra tényleg, hogy arról is beszéljünk. Ugye 3.30 alatt indultunk, és hát ugye úgy néz ki, hogy itt 3.65 és környékén fogunk zárni. Ugye alapvetően a devizatartalék átértékeléséhez itt egy picit gyengébb árfolyam szükségeltetik az év végén. Úgyhogy ez a gyengülés inkább ennek szól, mint a forintnak önmagában. De hogy az egész évről beszéljünk, ugye volt kamatcsökkentés, volt ugye egy olyan időszak tavasszal, amire senki nem tudott felkészülni a bezárásokkal kapcsolatban, a leállásokkal kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy egyébként a forint önmagában, hát még mondhatjuk azt is, hogy viszonylag jól tartotta magát, azért nagyjából kikristályosodott, vagy látszik az, hogy meddig gyengül a forint, vagy meddig gyengülhet a forint. Azt láttuk, hogy ugye a 3.70-es szint azért már egy kritikus, egy valóban kritikus szintje lehet az árfolyamnak, amit nem igazán szeretnénk átlépni. Az is látszott, hogy azért, amikor jó hírek vannak, akkor a forint tud visszaerősödni is, és hogyha megnézzük az éves grafikont, akkor az viszont kristálytisztán látszik, hogy az egyensúlyi középárfolyam az valahol 3.55 és 3.60 között van, tehát ugye ez a kereskedési sáv, amit az elmúlt hónapokban is csináltunk, ez az 55, picit túllogtunk az alján, illetve 65, picit túllogunk a tetején, gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ez a sáv lesz egyébként a meghatározó majd a 2021-es évben is.
Tehát akkor ez a középtávú gyengülő trend akkor most megtört? Azt nagyjából te is úgy látod?
Hát én azt mondanám, meglátjuk, hogy milyen hírek jönnek ki itt ugye a vakcinával, illetve az oltással kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ha az látszik, hogy tovább tud, tehát hogyha ez működik, és egyre inkább afelé megyünk, hogy visszaállhat valamilyen formában az élet a régi kerékvágásba, bár azért én ennek még adnék egy 8-9 hónapot, tehát amikor tőlem kérdezik, hogy mikor fogunk együtt dolgozni az irodában mindannyian, akkor én 2021. szeptemberét mondom. Szerintem azelőtt ilyen teljes visszaállásra én még nem számolom.
Erre volt egy tippverseny nálatok, és te volt a legpesszimistább az elején, jól emlékszem?
Igen, az idei évre én októbert mondtam, hát ott mondták a fiúk, hogy egy kicsit túlhúztam, de hát úgy néz, hogy nem. Igen, mert igen. Ott általában a konszenzus az július volt. Uh-huh. De hát kijött az adat, és ugye nem arra mentünk. Sajnos.
Igen.
Úgyhogy én azt gondolom, hogy alapvetően a forint az mivel a kamat felárunk az gyakorlatilag újra elolvadt, tehát igazából nincs miért egy erősödési trendbe átfordulni egyelőre. Nyilván itt majd az infláció lesz nagy kérdés, hogy akkor kell-e mondjuk a kamatokhoz nyúlni a másik irányban, az nyilván a forintot is esetleg meglökheti a pozitívabb irányba. De összességében én azt gondolom, hogy maradhatunk itt. Ugye az is nagyon furcsa, illetve egy egészen új dolog, hogy megszűnt az a fajta mozgás, hogy amikor a dollár erősödik, akkor a feltörekvők gyengülnek, és amikor a dollár gyengül, akkor a feltörekvők pedig erősödnek. Ugye a dollár azért elég masszívan gyengült az utóbbi időszakban, és hát ugye a feltörekvők azok ezzel párhuzamosan nem igen erősödtek vissza. Tehát ugye az, hogy gyakorlatilag most megint mindenhol nullás kamat környezet van, ez nyilvánvaló, hát nem segít sehol. Mert ugye a pénz alapvetően nem keresgéli az útját, és amíg nem keresgéli az útját, addig gyakorlatilag most kicsit kis túlzással, de marad minden ugyanígy. Uh-huh. Hiszen most hova tegyed a pénzedet. Tehát a forint, én azt gondolom, hogy nagyjából ezen a szinten, én egy picit erősebb, tehát én azt gondolom, hogy az év elején azért inkább a 60 meg 60 alatt, de alapvetően az utolsó negyed évben látott szintek fogják jellemezni a forintnak a 2021-es pályáját. Én nagyon bízom benne, hogy a vakcinával, az oltással kapcsolatos hírek, illetve a gazdaságok teljes újraindítása majd ugye ebbe hozhat változást minél előbb, de hát ehhez nyilván hosszú-hosszú időnek kell eltelni, mert azért ez nem egy ilyen pillanatnyi folyamat.
Oké, Májki, nagyon szépen köszönjük a mostanit is, meg a korábbiakat is, sokszor segítettél nekünk jobban megérteni a folyamatokat, a hátteret. Hát ezzel a Star Wars-os, meg az industry elemzés életképbe helyezés, meg akkor külön köszönjük neked. Be, már úgy oda képzeltem magam a londoni 600 fős kereskedési hely közepére, a filmélmények, illetve a te kiegészítéseid alapján, hogy ez milyen lehet. Nagyon izgalmas. Na szóval külön köszönjük ismét. Még egyszer jó pihenést, boldog új évet.
Én is nagyon szépen köszönöm. Kívánok mindannyiatoknak boldog új évet, és a hallgatóknak is minden jót kívánok. Boldog új évet mindenkinek. Köszönöm szépen.
Oké. Na, szép napot. Szia, szia.
Sziasztok.
Kolba Miklóssal beszélgettünk tehát az ING Bank Senior Treasury üzletkötőjével.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.